Józsué könyve, első részből a 9. Megparancsoltam neked, hogy légy erős és bátor. Ne félj és ne rettegj, mert veled van Istened, az Úr, mindenütt, amerre csak jársz.
Sziasztok! Isten igéjét a Máté evangéliumának a 25. részéből, a 31-től a 46. versig olvasom. Amikor pedig az emberfia eljön az ő dicsőségében, és vele az angyalok mind, akkor odaül dicsősége trónjára. Összegyűjtenek eléje minden népet, ő pedig elválasztja őket egymástól, ahogyan a pásztor elválasztja a juhokat a kecskéktől. A juhokat jobb keze felől, a kecskéket pedig bal keze felől állítja. Akkor így szól a király a jobb keze felől állókhoz. Jöjjetek, atyám áldottai, örököljétek a világ kezdete óta számotokra elkészített országot, mert éheztem, és ennem adtatok, szomjaztam, és innom adtatok, jövevény voltam, és befogadtatok, mezítelen voltam, és felruháztatok, beteg voltam, és meglátogattatok, börtönben voltam, és eljöttetek hozzám. Akkor így válaszolnak neki az igazak. Uram, mikor láttunk téged éhezni, hogy enned adtunk volna, vagy szomjazni, hogy innod adtunk volna? Mikor láttunk jövevénynek, hogy befogadtunk volna, vagy mezítelennek, hogy felruháztunk volna? Mikor láttunk betegen, vagy börtönben, hogy elmentünk volna hozzád? A király így felel majd nekik. Bizony mondom néktek, amikor megtettétek ezeket, akár csak egyel is a legkisebb atyám fiai közül, velem tettétek meg. Akkor szól a bal keze felől állókhoz is. Menjetek előlem, átkozottak, az ördögnek és angyalainak elkészített örök tűzre, mert éheztem, és nem adtatok ennem, szomjaztam, és nem adtatok innom, jövevény voltam, és nem fogadtatok be, mezítelen voltam, és nem ruháztatok fel, beteg voltam, és börtönben voltam, és nem látogattatok meg. Akkor ezek így válaszolnak neki. Uram, mikor láttunk téged éhezni vagy szomjazni, jövevénynek vagy mezítelennek, betegen vagy börtönben, mikor nem szolgáltunk neked? Akkor így felel nekik. Bizony mondom néktek, mikor nem tettétek ezt meg, ezeket egyel a legkisebbek közül, velem nem tettétek meg. És ezek elmennek az örök büntetésre, az igazak pedig az örök életre.
Imádságban kérjük Isten áldását. Nagy lelkű Istenünk, Te, aki jó vagy, és Te, akitől származik minden tökéletes ajándék. Megállunk most előtted, mint olyanok, akik nem jók, és olyanok, akik nem szeretnek ajándékot adni. Urunk, bevalljuk előtted, hogy irigyek vagyunk, és magunknak szeretnénk mindent megtartani. Hogy nem, hogy neked, de másoknak sem. Szeretnénk adni, ami a miénk, hogy szívünk fekete, és hogy önmagától semmi fénye nincs. De Urunk, ennek ellenére, hogy ilyenek vagyunk, köszönjük neked, hogy te eljöttél hozzánk, és ezen a földön megszülettél, és nem csak, hogy ezt adtad nekünk, a te egy fiadat, hanem az életedet is feláldoztad értünk, és teljesen odaadtad magad nekünk. És köszönjük, Urunk, azt, hogy nem csak akkor jöttél el, hanem hogy most, ma este egy találkozót szerveztél magad között és közöttünk, és hogy az Isten tisztelet, ez tőled ered. Ezért hát arra kérünk, drága jó Urunk, hogy legyél most itt a te szent lelkeddel. Legyél itt mindenkiben, aki itt ül, és nyisd meg az én számatat, hogy amit mondok, az a te ígéd legyen. És akik itt ülnek pedig, azok a te ígédet hallják. És Urunk, úgy, ahogy eljöttél akkor, és most eljössz, hadd érezzük is ezt a jelenlétet. Kérünk, hadd érezzük, hogy itt vagy velünk. Jézus Krisztus nevében kérünk. Ámen. Thank you. Isten igéjét olvasom. Ézsaiás könyvéből. Ézsaiás könyvéből, ahogy az 58. részben megvan írva, az 58. rész első versétől a 11. verséig. Kiálts, ne sajnáld a torkod! Harsogja a hangod, mint a kürt. Mondd meg népemnek, hogy mi a bűne. Jákob házának, hogy mi a vétke. Ők minden nap keresnek engem. Szeretnék megismerni utaimat, mint egy olyan nép, amelynek tettei igazak, és nem hagyja el Isten törvényét. Igaz döntéseket kérnek tőlem. Szeretnének Istenhez közel lenni. Miért böjtöljünk, mondják, ha te nem látod meg? Miért gyötörjük magunkat, ha nem akarsz tudni róla? De hiszen ti a böjti napokon is megtaláljátok ketteléseiteket, mert robotosaitokat hajszoljátok. Hiszen pörölve és veszekedve böjtöltök, sőt, bűnösen, ököllel verekedve. Nem úgy böjtöltök, ahogyan ma illenék. Nem úgy, hogy meghalljam hangotokat a magasságban. Ilyen az a böjt, amely nekem tetszik. Ilyen az a nap, amelyen az ember a lelkét gyötri. Ha lehajtja fejét, mint a káka, zsákba öltözik és hamut szor maga alá, azt nevezett böjtnek és az Úr kedves napjának. Nekem az olyan böjt tetszik, amikor leoldod a bűnösen fölrakott bilincseket. Kibontod a járom köteleit, szabadon bocsátod az elnyomottakat, és összetörsz minden jármot. Oszd meg kenyeredet az éhezővel. Vidd be házadba a szegény bújdosókat. Ha mezítelent látsz, ruházd fel, és ne zárkózz el testvéred elől. Akkor eljön világosságod, mint a hajnalhasadás. És hamar beheged a sebed. Igazságod jár előtted, és az Úr dicsősége lesz mögötted. Ha segítségül hívod az Urat, ő válaszol. Ha kiáltasz, ezt mondja, itt vagyok. Ha majd senkire nem raksz jármot, nem mutogatsz ujjal, és nem beszélsz álnokul, ha kenyeret adsz az éhezőnek, és jól tartod a nyomorultat, akkor fölragyog a sötétben világosságod, és homályod olyan lesz, mint a déli napfény. Az Úr vezet majd szüntelen, kopárföldön is jól tart téged. Csontjaidat megerősíti, olyan leszel, mint a jól öntözött kert, mint a forrás, amelyből nem fogy ki a víz. Isten tegye áldottá az ő igéjét. Nem tudom, hányan kaptatok abból a nagyon szép kis sófáros naptárból, de ha nem onnan, máson is tudhatjátok, hogy most április 8-9-én lesz húsvét. Ne félj, Erfi. És hogyha onnan visszaszámolunk 40 napot, plusz hozzáadjuk a vasárnapokat, akkor pontosan a mai nap fog kijönni, ugyanis ma van hamvazó szerda. Vagyis ma kezdődik el, úgymond az a böjt, amit a katolikus egyházban intézményesítettek, de mi is ünnepeljük ezt a bizonyos úgynevezett nagy böjtöt. Ezt az óegyházban intézményesítették ilyen módon, Jézus 40 napos böjtjére emlékezve, de ez már megvolt az Ószövetségben is a szokás, hogy az emberek böjtöljenek, sőt, a Biblián kívül is megvolt a közel-keleti más vallásokban kánaáni népeknél, hogy böjtöltek. És általában a böjt az azt jelentette, hogy nem ettek semmit aznap. Tehát ezzel lehet a legtágabban kifejezni, ez a böjt, amikor nem eszünk semmit valamilyen vallásos célból. A Bibliában pedig mindig valami speciális dolog miatt jelenik meg a böjt. Az érdekes az, hogy a Mózes első 5 könyvében, a Tórában, ami talán a legrégibb hagyomány, azt olvassuk, hogy csak egyetlen egy nap volt az évben, amikor Isten azt akarta, hogy a nép böjtöljön. Ez volt az engesztelés napja, amikor az egész nép bűneiért vártak, kellett elégtételt tenni és áldozatot bemutatni. Ez volt a 7. hónap 10-e. Más esetek is voltak, amikor például meghalt valaki, vagy gyászt akartak ezzel kifejezni, vagy például egy imádságot akartak ezzel még erősebbé tenni, hogy Isten tényleg meghallja azt az imádságot, akkor böjtöltek. Azt veszük észre, hogy ahogy az Ószövetségben haladunk előre, a böjtnek egyre nagyobb kultúrája, egyre nagyobb szokásrendszer alakul ki, és a végére már egy egészen komoly, szigorú szertartássá válik az, hogy mi is az a böjt. Nem eszünk, az első dolog, általában a munkától tartózkodunk, zsákruhát veszünk és hamut szórunk a fejünkre, ezzel mind a bűnbánatot próbáljuk szimbolizálni. Ezzel még nem is lenne semmi baj, csak hogy a negyedik versben azt olvassuk, hogy valami ezzel a böjttel nincs rendben. Ézsaiás korára. Ezt olvassuk, hiszen pörölve és veszekedve böjtöltök, sőt, bűnösen ököllel verekedve, nem úgy böjtöltök, ahogyan ma illenék. Kialakult egy szimbólumrendszer, egy szokás, hogy hogyan kell böjtölni, és az emberek ezt teljesen átvették. Ez egy böjt, ez egy külső dolog, egy testi dolog. Az a böjt, hogy nem eszem. Az a böjt, hogy zsákruhát veszem. Így kezdtek el gondolkodni. Az pedig teljesen külön dolognak számított erre az időre már a gondolkodásukban, hogy aközben mit csinálok és hogyan élek. Isten ezt hozza föl bűnükként, hogy a cselekedeteik azok egyáltalán nem azt mutatják, hogy ők most bármi bűnbánatot gyakorolnának vagy böjtölnének. Ez egy teljes külsőségé degradálódott náluk. És ahogy olvassuk a második verset, azt mondja, hogy ők minden nap keresnek engem, szeretnék megismerni utaimat, mint egy olyan nép, amelynek tettei igazak, és nem hagyja el Isten törvényét. Olyan, mintha Isten azt mondaná, hogy szinte már elhiszem, olyan jól csináljátok ezt a böjt dolgot. Szinte már elhiszem, hogy komolyan gondoljátok. De aztán később látjuk, hogy mégsem hiszi el Isten, nem lehet ilyen könnyen átrázni. Egy szó mint száz, Izrael félreértette a böjtnek a lényegét, és valami külső dolognak tekintette a koplalás egy vallásos formájának. Ezért nagyon-nagyon fontos ez a rész, amit most olvasunk. És higgyétek el, amikor én erre azt hiszem, hogy az életemben egy nagyon fontos időszak volt, amikor erre az ige hirdetésre készültem, mert belástam magam ebbe a részbe, az Ézsaiás könyvéből. Azért fontos, mert itt mondja el a Bibliában az Úr, teljesen világosan itt tisztázza azt, hogy mi is a böjt valójában, mi a böjtnek a gyökere. És ezt olvassuk. Nekem az olyan böjt tetszik, amikor leoldod a bűnösen felrakott bilincseket, kibontod a járom köteleit, szabadon bocsátod az elnyomottakat, és összetörsz minden jármot. Hozd meg kenyeredet az éhezővel, vidd be házadba a szegény bujdosókat. Ha mezítelent látsz, ruházd fel, és ne zárkozz el testvéred elől. Hogy jön ez a böjthöz? Gondolkozzatok abban, hogy akár most is, mire gondolunk, amikor böjtről van szó? Nem ilyen dolgokról. Ebben nincs semmi éhezés, semmi zsákruha, semmi hamu. Nem is beszél ilyenekről Isten. Hogy akkor ez egyáltalán miért a böjtről szóló rész? Ehelyett arról beszél Isten, hogy hogyan élj és hogyan viselkedj másokkal. Azt hiszem az a válasz, hogy Isten egy teljesen új értelmet ad a böjtnek, egy magasabb értelmet. Azt mondja, hogy a böjt, létezik egy ilyen fajta böjt, ezt én sem fogom mondani, egy speciális böjti idő, például most ez a 40 nap, amikor lehet az ételt megvonni magunktól, és ez nem is baj, nem mondja Isten erre, hogy ez rossz, hanem azt mondja, hogy a böjtnek van ennél egy sokkal mélyebb, egy sokkal nagyobb értelme. Mégpedig az, hogy a böjt az egy életmód. És ilyen értelemben nincsen korlátozva se egy napra, se egy hétre, se 40 napra, hanem azt mondja Isten, hogy ez egy életmód. Ezt fogjuk boncolgatni tehát, és nem az ellen beszélek, hogy az ember néha egy napra, két napra böjtöl és nem eszik ételt, hanem a nagyobb értelméről szeretnék beszélni. Az igében két nagy dologról beszél Isten, elég egyszerűen, arról a fajta böjtről, ami neki nem tetszik, és arról a fajta böjtről, ami neki tetszik. Először nézzük meg azt, ami neki nem tetszik. Mit mond erről a böjtről? Ha elolvassuk az 58. résznek az 5. fejezetét, azt mondja, hogy ilyen az a böjt, amely nekem tetszik, ilyen az a nap, amelyen az ember a lelkét gyötri. Ha lehajtja a fejét, mint a káka, zsákba öltözik és hamut szór maga alá, azt nevezett böjtnek és az Úr kedves napjának. Milyen ez a böjt? Ha egy szóval kéne leírnom, azt mondom, hogy passzív. Ugyanis mit csinál ez a böjtölő? Semmit. Ül a hamuban, zsákruhában, és lehajtja a fejét, mint a káka. Isten itt is olyan ironikusan szólal meg számomra, szinte, hogy nézd már magadra. Szerinted ez nekem a kedves dolog, hogy itt szomorkodsz, és szórod magadra a hamut, és közben dolgoztatod a munkásaidat, és veszekedsz, és ököllel verekedsz. A böjt maga abból áll, hogy nem csinál valamit az illető. Ez az úgynevezett nem csinálás, ez a nem csinálás életmódja. Nagyon, nagyon csábító. Legalábbis azért csábító, mert könnyű így definiálni valamit. Valakit. Azon gondolkodtam, volt ilyen, hogy többször, hogy beszélgettem nem keresztényekkel, és arról kellett beszélnem, hogy én miért vagyok keresztény. És rájöttem, hogy annyira könnyű úgy definiálni magam, hogy azért vagyok keresztény, mert egy csomó mindent nem csinálok. Hogyha tőled is most megkérdezem, hogy az életedben miben látszik, az életedben miben látszik az, hogy keresztény vagy, azon kívül, hogy egy csomó hittételben hiszel, akkor mit mondasz? Azért, mert nem alkoholizálok úgy, mint a körülöttem lévők. Nem drogozok. Nem élek szexuális életet házasságon kívül. Vagy nem puskázok, vagy nem hazudok. Vagy nem adok a Krisna tudatú hívők egyházának pénzt. De komolyan, most nézzük meg, ez csupa nem. Ezekkel könnyű leírni magad, hogy ezt nem csinálom, azt nem csinálom, azt nem csinálom. És mit csinálsz? Miért vagy keresztény? Miért vagyunk Krisztus követők? Engem mindig megráz a 25. fejezete Máté evangéliumának, amit felolvastunk a lekcióban. Hogy amikor visszajön az emberfia, az Úr Jézus, és ítéletet mond a népek fölött. Figyelj, nem tudom, észrevettétek-e már azt, hogy miért ítéli el azokat, akik a kárhozatra kerülnek. Nem azért, amit csináltak. Nem azt mondja, hogy mert paráználkodtatok, és mert loptatok, és mert hazudtatok. Ezek mind bűnök. De Isten ott azt mondja, hogy azért, mert éhes voltam, és nem adtatok ennem. Szomjas voltam, és nem adtatok innom. Börtönben voltam, és nem látogattatok meg. Vagyis Jézus azért ítéli azokat az embereket, amit nem tettek, és nem azért, amit tettek. Látjátok, hogy mennyire veszélyes az, hogyha úgy definiáljuk, úgy tudjuk csak definiálni magunkat, hogy mit nem csinálunk. Ez a passzív böjt. És az Úr erre azt mondja, hogy tudjátok mit? Velem nem tettétek meg. De hála az Úrnak beszél az ige arról is, hogy milyen az aktív böjt. Ez pedig az, amelyik Istennek tetszik. Az aktív fajtája, az aktív életmódú böjt. Megint felolvasom a 6.-7. verset, mert nem baj, hogyha beleivódik a fülünkbe, azt hiszem. Nekem az olyan böjt tetszik, amikor leoldod a bűnösen fölrakott bilincseket. Kibontod a járom köteleit. Szabadon bocsátod az elnyomottakat, és összetörsz minden jármot. Oszd meg kenyeredet az éhezővel. Vidd be házadba a szegény bujdosókat. Ha mezítelent látsz, ruházd fel, és ne zárkozz el testvéred elől. Nagyon világos. Nagyon-nagyon világos ez az ige. És tudjátok, annyira világos, hogy teljesen megszégyenülve állok itt. Ahogy készültem rá, íróasztal mellett, meg az utcán menve gondolkoztam, egyszerűen, mint az őrült, úgy próbáltam keresni magamban egy olyan magyarázatot, ami majd bebizonyítja, hogy ezt azért csak képletesen kell érteni. Hogy hát azért nem kell ezt ennyire szó szerint venni. Hogy nem kell nekem kilépnem a komfortzónámból, igazából jó az, ahogy élek. És legfőképpen bizonyosodjon be, hogy végül is én magam jó vagyok. És sajnos nem ez történt. Hanem úgy kell erről az igéről most beszélnem nektek, mint aki maga se felel meg neki. De mégis azt hiszem, hogy ez Istennek az üzenete. És szeretném, hogyha ez megváltozna az életemben is. Szóval valljuk be, testvérek, hogy nem felelünk meg ennek az igének. Vagy nem tudom, ha végigmegyünk, ha leoldod a bűnösen felrakott bilincseket, nyilván nekünk már nincsenek a társadalomban rabszolgák, akiknek leoldhatnánk a bilincseit. De vannak másfajta bilincsek, nagyon is. Társadalmi bilincsek például. Az például, hogyha ránézel valakire, és rögtön úgy kategorizálod be, hogy na, ez egy csöves, egy cigány, egy román, egy homokos, egy néger. Van egy nagyon kedves barátom itt Budapesten, aki fekete, és itt tanul. És annyi szenvedés kellett kiállnia azért, mert fekete, hogy el nem bírtam volna ezt képzelni, hogy a mi országunkban ilyen lehetséges. Az emberek nem néznek rá máshogy, mint ez alatt a cégér alatt csak. És ebben a bilincsben szemlélik csak őt. Egy bilincsben van kötve, nem mer kimenni az utcára szinte. Mert osmányú beszélnek vele, azt hiszi, hogy nem érti. És saját szememmel láttam, hogy a metrón undorral elülnek mellőle azért, mert más a bőrszíne. De nem csak a rasszizmussal van, hiszen egy csomó más mindennel. És ha magunkban nézünk, mi feloldjuk ezeket a bilincseket? Tudunk úgy nézni valakire, hogy nem ezek alapján, nem ítéljük el ezek alapján, hanem teljesen őt próbáljuk nézni, és embernek tekintjük. De menjünk tovább. Azt mondja, hogy oszd meg kenyeredet az éhezővel. Kik az éhezők? Meg azok, akik szegény bujdosók, a hajléktalanok, szerintem ők azok. Megosztjuk a kenyerünket velük? Nem tudom, néha adok egy 20-ast, hogy elmúljon a lelkiismert furdalásom, de legritkább esetben osztja meg az ember az ételét velük. Vagy ha mégis megosztom, és veszek mondjuk egy fél kiló kenyeret, hányszor fordul elő az velünk, hogy befogadjuk a házunkba? A házad, vidd be a házadba a szegény bujdosót. Ez mikor szokott előfordulni? Nem tudom. Látjátok, hogy miért szeretném tompítani az igét? Olyan jó lenne, hogyha ha mondhatnám, hogy ezt csak képletesen kell érteni. Szeretném tompítani, mert én se felelek meg neki. De menjünk tovább. A 10. versben azt olvassuk, hogy ha kenyeret adsz az éhezőnek, és jól tartod a nyomorultat, akkor fölragyog a sötétben világosságod. Erre a versre fölfigyeltem, ugyanis egy másik fordításban, a Károli fordításban nem ezt olvastam. Nem tudom, van-e nálatok Károli fordítás, de ha az 58.10-et megnézitek Ézsaiás könyvében, ott azt fogjátok találni, hogy nem azt, hogy oszd meg kenyeredet az éhezővel, hanem add oda az utolsó falatodat az éhezőnek. Hát azért nem mindegy. Úgyhogy elővettem a Héber Bibliát, teológusok, és megnéztem, hogy mit ír, és ennyit még sikerült kisilabizálnom, hogy itt nagyon érdekes, hogy nem szerepel az a szó, hogy kenyér, hanem az a szó szerepel, amit úgy is lehetne fordítani, hogy az egészet így megpróbálnak szó szerint lefordítani, körülbelül ilyesmi lenne, hogy add elébe az éhezőnek a lelkedet, hogy add elébe az éhezőnek az életedet. Nagyon szép magyar kifejezésünk van erre, hogy kiteszi a lelkét valakiért az ember. Valami ilyesmit mond itt szerintem az ige, hogy tedd ki a lelkedet azért az éhezőért. Szinte olyan, mintha olyan fontosnak tartanám azt a másik embert, mint saját magamat. Mintha az ő teste olyan fontos lenne számomra, hogy még a lelkemet is beleadnám. Csak hogy egész ember legyen megint. De ezt olvassuk az új szövetségben is, testvérek, amikor keresztelő János prédikál a Lukács 3-ban. Azt mondja, hogy akinek két ruhája van, adja oda az egyiket annak, akinek nincs. Nagyon szerettem volna félremagyarázni ezt kicsit, hogy ne teljesüljön rám, de más dolgot sem szeretnék. Nem szeretném most ezt úgy egy olyan igát rakni a nyakatokba, amit nem tudtok elhordozni. Hogy úgy érezzétek, hogy azzal menjetek ki innen, hogy nincs is, hogy rossz keresztények vagyunk és kész. Úgy érzem, hogy van ebben valami, mert elkényelmesedett keresztények vagyunk. És azt nem értem, hogy miért van ez ma más, hogy mint régen volt. Vagy miért van ez itt más, hogy mint máshol van? Hogy pár száz év, ha megnézzük az őskeresztényeket, azt jegyezték föl róluk mindig, hogy nem értette senki, hogy miért ennyire irgalmasak másokkal, hogy miért tesznek meg olyan dolgokat, ami elképzelhetetlen lenne, miért fogadnak be minden jöttmentet, miért adnak enni annak, aki éhes. Nem volt érthető. De ha csak egy pár száz évvel korábbra megyünk, az irgalmas rendről biztos, hogy hallottatok. Itt Budán van is egy kórházuk. Ma hallottam azt órán, hogy ez a rend úgy alakult, hogy egy csapat keresztény ember a házába befogadott betegeket. De nem is kell a múltba menni. Nem olyan tavaly nyáron beszélgettem egy sráccal Pécsett, ahonnan származom, és ez egy roma srác volt egyébként, és arról beszélt, hogy szóba került mindenféle téma, és hamar oda kerültünk a kereszténységhez. És megkérdeztem tőle, hogy hát ő keresztény-e. Mondta, hogy hát nem, ő nem igazán, nem szokott templomba járni, meg azért sok mindent nem is hiszel ebből. De hogy ismer valakit, aki az. És kíváncsi voltam rá, hogy miért mondja, hogy az, honnan tudja, ő talán jár templomba, vagy mi az oka. És azt mondja, hogy onnan tudja, hogy az, hogy egyszer, amikor sétált az utcán, és látott egy hajléktalant, akinek nem volt cipője, akkor levette a saját cipőjét, és odaadta neki. Ez mostanában, ez a közelmúltban történt Pécsett. Szóval olyan könnyen meg tudjuk magyarázni, tudjátok testvérek, hogy igazából nem kell változtatni az életünkön, igazából nem kell radikális dolgokat csinálnunk, igazából nem kell radikálisan másnak lennünk, mint a környezetünk. De néha úgy érzem, hogy lehet, hogy mégis. Viszont ez az ige nem egy nehéz igával záródik. Úgyhogy én sem azzal szeretném befejezni az ige hirdetésemet, ahogy az előbb mondtam, hanem egy csodálatos ígérettel, sőt, igazából három csodálatos ígérettel. Akkor, hogyha az ember meri megtenni ezt a lépést, és mer radikálisan máshogy élni, mint a környezete, akkor ezt olvassuk. Akkor eljön világosságod, mint a hajnalhasadás. Úgy, mint a hajnalhasadás. Láttatok már hajnalhasadást? Ilyenkor télen sokkal könnyebb. De ha megnézitek, ugye először fekete az ég, aztán egyre világosabb az alja, és egyre világosabb kék, aztán egyre megjelennek a színek, a rózsaszín, a narancssárga, a piros, aztán az azur, és végül, amikor föltűnik már valóban a nap, akkor az már olyan világos, hogy nem is bírunk belenézni. És egyre világosabb. Valahogy, de azt kell még észrevenni ezzel kapcsolatban, hogy amikor a hajnal van, még nem kell fel a nap. Tudjátok, nem látod magát a napot, hanem csak az ég alját, ahogy egyre bevilágítja a nap. A levegőben lévő részecskéket megvilágítják a napsugarak, de mi nem a napsugarakat látjuk, hanem ami onnan visszaverődik. És az ad fényt, és az adja a hajnalt. Ez a hajnalhasadás. Nem véletlen, hogy ezt a példát hozza az ige. Mert valahogy így vagyunk mi is. Mi is Krisztussal, mint ahogy ezek a részecskék a nappal, a levegőnek a kis darabkái. Hogy a hajnalhasadáskor nem a napot látjuk meg, hanem csak a darabkákról visszaverődő fényt. Ugyanígy a keresztények Krisztusnak a fényét tudják csak visszaverni, nincs saját fényük. Nekünk nincs fényünk. De hogyha olyan sokszor mondjuk ezt, hogy mit jelent az, hogy Krisztus fényét visszatükrözni, és hogy énekeljük is, majd fogjuk énekelni, hogy bárcsak Krisztus égi fénye rólunk visszatükröződne. Ez olyan szép fordulat, de mit jelent ez? Én azt hiszem, hogy azt jelenti, hogy emlékezünk arra, mit tett velünk Krisztus, és ezt próbáljuk megutánozni. Mert hogyha nekem megadatik az, hogy felhívjak egy hajléktalant a szobámba, és adjak neki egy pohár teát mondjuk, hogy felmelegedjen legalább, akkor az nem azért van, mert én annyira jó vagyok, hanem azért, mert emlékszem arra, hogy Krisztus engem nem tartott méltatlannak, hogy fölhívjon az ő mennyei hajlékába, és hogy magához fogadjon. És hogyha ez a hajléktalan talán kihasznál, vagy hazugságokat mondogat nekem, azért, hogy pénzt adjak neki, akkor nem nézem le, akkor ez csak amiatt lehet, mert emlékszem arra, és tudom, és átélem azt, hogy Krisztus sem néz le engem, amikor újra és újra megcsalom, és elárulom őt. És hogyha megtörténik az, amit a 10. versben olvasunk, hogy ki tudom tenni valakinek a lelkemet, és úgy tudok ránézni az ő bajaira, mintha a sajátom lenne, akkor az nem azért van, mert én annyira jó vagyok, hanem csak azért, mert egyszer a Golgotai kereszten a Krisztus is kitette értem a lelkét szó szerint. És azt imádkozta a halálakor, hogy Atyám, a te kezedbe teszem le az én lelkemet. Ez egy ígéret, testvérek. És az ígéret arról szól, hogy ez egy erős fény lesz. A hajnalhasadást mindig a reggel követi. Ez egy erős fény lesz, mert nem a saját fényed, hanem Krisztus fénye. Nézzétek meg ennek a pécsi srácnak az esetét. Azt se tudjuk, hogy hívják. Nem tudjuk, mi a neve. Annyit tudunk róla, hogy egy keresztény, egy Krisztus követő. És itt Budapesten körülbelül 100 ember az Isten magasztalja azért, ami az ő kis fénye volt. Idáig elért a fénye. És Isten dicsőítik emiatt. Összefoglalva azt mondhatjuk, ez az üzenet tényleg stresszes, mert úgy érezzük, hogy változtatni kéne valamit. Én is úgy érzem, hogy változtatni kéne. És nem tudom, hogy neked szó szerint mit mond Isten, konkrétan miben kéne megváltozni, miben kéne többet adnod másoknak. Én is csak annyit tudok magamról, hogy szeretnék máshogy élni. És szeretném radikálisabban követni Krisztust. De hogyha elfogott a stressz emiatt, mint ahogy engem az utóbbi napokban elfogott, akkor hadd mondjam a másik két ígéretet, amit itt olvasunk még. Az egyik 58.9. Ha segítségül hívod az Urat, ő válaszol. Ha kiáltasz, ezt mondja, itt vagyok. Ne próbáljátok meg a saját erőtökből, mert nem fog menni. Viszont, hogyha segítségül hívjátok Istent, ott lesz. És segíteni fog akkor is, hogyha nem szeretjük azt az illetőt, akivel éppen radikálisan jót kéne tenni. Vagy amikor éppen világítani kéne, mert olyan nagy a sötétség. Ha segítségül hívod, ő válaszol. És a vége pedig az egésznek az, a harmadik ígéret, hogyha megmered tenni ezt a lépést, és Istenre figyelsz, és Isten segítségét kéred, akkor az Úr vezet majd szüntelen. Kopárföldön is jól tart téged, csontjaidat megerősíti, olyan leszel, mint a jól öntözött kert, mint a forrás, amelyből nem fogy ki a víz. Emlékeztek az elején, milyen képet láttunk? Fejét lehajtó káka. Most meg mi van előttünk? Egy jól öntözött kert. Micsoda különbség? Egy kókadozó gyomnövény és egy élettől duzzadó, ápolt, gyönyörű kert. Azt mondja Isten, hogy ez lesz a következmény, és ez lesz a különbség. Hogyha mersz aktívan böjtölni Istenért. Azért imádkoztam ezelőtt az Isten tisztelet előtt, és azért fogok imádkozni, és arra hívlak titeket, hogy ti is azért imádkozzatok, hogy ez a gyülekezet, és ti és én meg tudjuk találni azt, hogy miben kéne máshogy élnünk, hogy Isten tudjuk keresni, hogy mindig őrá nézzünk, és csak az ő fényét, ne a sajátunkat tudjuk továbbadni. És akkor talán ki tudja, majd egyszer egy másik városban, a mi nevünket is elfelejtve majd a keresztények Istent magasztalják azért, amit valami budapesti keresztények tettek, amit Istenért csináltak. Így legyen. Amen.
Imádkozzunk. Mindenható Úrunk, magunkra tekintünk, és nem találunk szavakat. Megmutattad, hogy mi lehet a mérce, és megláthattuk magunkat, hol vagyunk mi attól. Elénk jönnek az elmulasztott szavak, az elmulasztott telefonhívások, érdeklődések, kinyújtott kezek, amelyeket mi mulasztottunk. És mindezt nem érted, nem neked tennénk meg, hanem azért, mert te mutattál példát, és mégsem tettük. Viszont köszönjük, hogy tükröt tartottál elénk. És add, Uram, hogy a te erődből, egyedül a te erődből leomoljanak a falak, amelyek minket passzivitásban tartanak. És add, hogy rajtunk keresztül ragyogjon a te fényed, hogy valóban meglássa a világ, hogy eljöttél. Állíts minket talpra, add, hogy felemeljük a tekintetünket, te reád, és úgy éljünk, érted, minden nap. Amen.
Mennyi édesatyánk, köszönjük azt, hogy adtad a bőt kereteit. És most legfőképpen azért könyörgünk, hogy a bőtünknek legyen tartalma is. Könyörgünk azért, hogy húsvétra készülve, a húsvéti ünnepkör elé állva tudjunk és merjünk bőtölni, de csak úgy és csak akkor, hogyha az neked kedves. Köszönjük azt, hogy igédben megmutattad, hogy milyen hatalmas tárháza és lehetősége van, hogy a formákat valódi tartalommal megtölthessük. Kérünk, hogy legyen olyan nyitott szívünk és olyan lelkületünk ebben az ünnepkörben, ezen a húsvéton is, amikor tudunk méltóképpen bőjtölni. Ilyen életet adjál nekünk, Urunk, amikor merjük vállalni annak a kockázatát, hogy valóban keresztények legyünk. Így kérünk, hogy tényleg újjal mutogassanak ránk a világban, hogy ott megy egy keresztény, ott megy egy szent őrült, aki mer és tud tenni, érted? Kérünk, hogy ilyen élményekkel gazdagíts minket. Kérünk, hogy a bőtünk ne csak arról szóljon, hogy mit nem teszünk meg, vagy miről merünk és tudunk lemondani, hanem legfőképpen arról szóljon, hogy a lemondásaink milyen helyet készítenek a te számodra. Kérünk, hogy legyen szemünk arra, hogy meglássuk azt, ahol mi kell, hogy cselekedjünk. Legyen akaratunk rá, hogy megismerjük azt tenni. És legyen legfőképpen szívünk és szeretetünk ahhoz, hogy mindezt érzelemmel tehessük. Így kérünk, hogy adjál nekünk ebben az húsvéti ünnepkörben áldott és neked tetsző bőtöt. És imádkozunk Anyaszent Egyházunkért, gyülekezeteinkért, testvér egyetemi gyülekezeteinkért, hogy olyan igehirdetők és olyan igehirdetések legyenek, olyan igehirdetők szóljanak, akik a te evangéliumodat tisztán és nyilvánvalóan hirdetik. Így kérünk, hogy őrizd meg a keresztényeket szerte a világban, őrizd meg szeretteinket, testvéreinket, mindazokat, akik ránk bizattak, és mindazok, akik fontosak nekünk. Kérünk, hogy te légy a vigasztaló a gyászban, te légy az, aki segíted a betegeket, a megfáradtakat, és ugyanakkor ne feledkezzünk meg hálát adni mindarról a csodáról, amit nap mint nap észrevehetünk. Kérünk, hogy most így hallgass meg a mi imádságainkat, csendben elmondott gondolatainkat, amelyeket eléd viszünk. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne kényiket kísértésben, szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.
Most következik az a rész, amikor Mário feltűri Inguját, és válaszolni fog a kérdéseitekre. Nem tudom, hogy hol van a doboz, kinél van, ki látta utoljára, és vajon mi lakik benne.
Amúgy személyesen is lehet, hogyha közben valakinek eszébe jut, és nem dobott be semmit. Az első kérdés. Komolyan fel fogsz hívni a szobádba? Ne nevessetek, nem azért. Ezt a szót nem tudom olvasni, egy hajléktalant. Jól olvastam? Azt hiszem, igen. Nem tudom megígérni. Szeretnék. Az a nehéz, tudjátok, amikor igét hirdet az ember, hogy nem azt hirdetem, amit... Tehát nem én magamat kell hirdetnem. Tudjátok, tehát nem tudok megfelelni annak a szintnek, amit hirdetnem kell, de megpróbálok. Szóval, hogy fogom, fel fogok hívni egy hajléktalant a szobámba, hát ha úgy adódik a helyzet, akkor nem szeretnék elfordulni tőle. Egy hosszabb. Szerinted nem kellene, hogy a református egyház hivatalos gyakorlatába is újra ezt a református egyház hivatalos gyakorlatába is újra megjeleníteni? Az a szakítani azzal a gyakorlattal, hogy attól vagyok református, mert nem böjtölök. De. Szerintem igen. És hogyha nem szólított volna meg ez a része az igének, meg nem ezt az ige szakaszt kaptam volna, akkor valószínűleg nagy hévvel prédikáltam volna amellett, hogy nekünk is kéne úgy is böjtölni, ahogy mondjuk a katolikus testvérek vagy más keresztények böjtölnek, mert ettől nem leszünk evangéliumibbak, hogy nem böjtölünk. Csak mondjuk szerintem azért tartózkodik a református egyház a böjtöléstől, mert ez ott benne van egy kicsit annak a csírája, hogy cselekedetekért kapunk valamit. Tudjátok például, hogy ha azt mondom, hogy én imádkoztam, jó, de én meg böjtölve imádkoztam. És akkor úgy, a sokkal többet ér Istennél, és akkor Isten beszámítja azt. Tehát olyan, akkor ebből kialakult egy ilyen gondolkodás. Szerintem ezért tartózkodik a református egyház a böjtöl, mert a kegyelmet egy kicsit veszélyezteti, ha félreértelmezik. De ha nem értelmezik félre, amiről biztos, hogy fogunk még hallani prédikációt, hogy milyen a rendes böjt, akkor szerintem egy nagyon jó dolog. Szóval vissza kéne hozni szerintem is. Miért szegény a református szeretett szolgálat? Vesd össze baptista szeretett szolgálat, mátrai szeretett szolgálat, Caritas. Hát. Nem tudom. Olyan gyanúm lehet, hogy a református egyházban a böjtölés, tehát most én nagyon szeretek református lenni, és nem akarok reformátusok ellen beszélni, mert én is az vagyok. De azt hiszem, hogy az adakozásra is gondok vannak. Tehát elég kevesen és keveset adakoznak a református egyházban. Tehát ennek sincs nagyon kultúrája. De ennek megvannak a történelmi gyökerei szerintem az, hogy mindig volt földje az egyháznak, meg minden, nem volt rá szükség. A baptisták, akik Amerikából jöttek, ők mindig nagy részt, jó, nem Amerikából jöttek, de most ott van a központ. De velük asszociálunk, igen. Na, szóval, hogy nekik sose volt olyan kiépített egyházrendszerük szerintem, mint nekünk. Nem voltak az állammal se olyan üzleti kapcsolatban, meg minden. És szerintem ezért van, hogy nekik mindig abból kellett megélni, amit a hívek adakoztak. Nekünk meg mindig voltak földjeink, meg ilyen-olyan juttatások, meg stb. És most, hogy nincsenek, most meg át kéne állnunk nekünk is arra, hogy a hívek adományaiból éljünk. És szerintem ezért nincsen pénze a református szeretett szolgálatnak, de ez nem biztos, hogy így van. Lehet, hogy csak rossz a könyvelőjük, vagy nem tudom. Nagyon sok igehirdetést hallottam csekély 55 évem alatt, de a böjtről ilyen ige magyarázatot most hallottam először. Dicsőség az Úrnak. Ezt nem tudom elolvasni sajnos, de azt ír, hogy pontosan ki, azt hiszem ez a neve. És azt mondja, hogy kérdésem nincs, az nincs. Köszönöm, hogy írtad. Szerintem is dicsőség az Úrnak, hogyha megszólított. És az utolsó kérdés elvileg, hogyha nincs más. akkor a böjti időszak egy tudatos tanítás, próbatétel saját magunk irányába? A konvenciók felé való törekvésünk megvonása?
Hát értelmezhetjük így is, igen. Én most az elején próbáltam azt így leszögezni, hogy nem beszélek a böjti időszak ellen, vagy az étellel való böjtölés ellen, hanem másról beszélek most. De arról, hogy mi általában a böjt, vagy hogy minek mondja az Ézsaiás könyve általában a böjtöt. Hogy ezt hogy lehet összeegyeztetni mondjuk azzal a tradícióval, amit böjtölésnek szoktunk nevezni, és szerintem egyáltalán nem rossz. Erre például egy jó megoldás ez, hogy ezen gondolkodtam én is, hogy ebben a 40 napban maradjak amellett, hogy egy ilyen csoki evés megvonás legyen, vagy pedig hogy tudnám kipróbálni ezt a böjtöt, amiről most beszéltem 40 napig. Nem tudom, mert az a baj, hogy ez tényleg nem az a fajta böjt, ami csak 40 napra kell, hogy szóljon. Mert az úgy nem arról szól, hogy az ige, tudjátok, hogy most 40 napig legyél radikálisan keresztény, és akkor utána visszavehetsz normál tempóra, és akkor már. Hanem az egész életről szólna ez. De szerintem érdemes kipróbálni. Szóval ez szerintem egy nagyon jó megfogalmazás, hogy a konvenciók felé való törekvés megvonása. Igen. Van még kérdés? Vagy ezek megfelelő válaszok voltak-e? Jó, Laci, tessék. Aha, tehát végülis a kérdés az olyasmi lenne, hogy azt számít nagyon, hogy a motiváció mi a böjteléshez. Tehát, hogy érdekből vagy szeretetből. Igen, ez teljesen reális felvetés, mert egy korábbi verziójában ebben a prédikációban kitért, vagy volt egy ilyen rész, ami erre vonatkozott, hogy főleg amiatt, amit felolvastunk a végén, hogy Jézus azt mondja, hogy ezt meg ezt csináltátok, ezért menjetek a mennybe, ezt meg ezt nem csináltatok, ezért a pokolra kerültök, akkor cselekedetekből van-e az üdvösség? Tehát erre ott kitértem, hogy nem, hogy ez nem ezt jelenti. Pontosan, amit mondasz, Laci, hogy mert ugye ezt olvassuk, hogy azt mondják az emberek, hogy miért böjtöljünk, ha te nem látod meg. Vagyis, hogy érdekből böjtölnek nyilván, azért, hogy Isten valamit csináljon. Valóban a másik dolog, csak ez már nem fér bele az ige hirdetésbe, hogy a motiváció is nagyon fontos, hogy miért csinálod az egészet. És azért fontos szerintem, hogyha pont reformátusok vagyunk, akik abban hiszünk, hogy a cselekedeteink nem adnak hozzá semennyit Krisztus cselekedeteihez. Tehát én nem fogok azért jobban üdvözülni, mert jó vagyok. De éppen azért, mert én már biztosan tudhatom, hogy Krisztus megváltott, és hogy nem én rajtam múlik az üdvösségem. Éppen ezért szabadulunk fel arra, hogy érdek nélkül szeressünk. Mert amíg ez nem történik meg, addig, tehát pontosan jól mondod, ez Krisztus nélkül nem lehet elképzelni, és az a fontos, hogy ne érdekből csináld, mert akkor csak ez nem fér bele a prédikációba, de jó kérdés volt szerintem.